Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy mi dicsérhetünk téged, hogy mi dicsérhetünk azért, aki vagy, és azért, amit tettél. Köszönöm azt, hogy amikor mi elkoboroltunk, és letértünk az útról, amit te kijelöltél nekünk, és nem töltöttük be azt a célt, amire te teremtettél minket, hogy téged dicsérjünk. Köszönöm, hogy te elküldted a saját fiadat azért, hogy meghalljon és megváltson minket a kereszten. És köszönöm azt, hogy ha benne vagyunk, akkor a te igazságos ítéleted az nem ránk irányul, mert te ezt Krisztusra irányítottad azért, hogy ő kapja meg azt, amit mi érdemeltünk. Úgyhogy mi köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te áldozatodat, és hogy ezzel te elérhetővé tetted a mennyországot számunkra, és látjuk azt, hogy mi a saját erőnkből sohasem jutnánk el oda, ahová szeretnéd, hogy eljussunk. És látod, hogy mennyire bűnös a mi szívünk, és hogy mennyire könnyen kezdünk el bálványokat követni. Szóval csak köszönöm azt, hogy te vagy az élő Isten, hogy te vagy az, akit mi dicsérhetünk, és hogy te vagy az, aki tényleg örök életet adsz nekünk. Úgyhogy köszönjük a te kegyelmedet, és csak imádkozunk, hogy áldj meg minket saját magaddal. Amen.
Jó, köszöntök mindenkinek, jó reggelt kívánok mindenkinek. Most a gyerekeket fogunk elégenni a gyerekórára. Samuval és Judittal fognak menni, és a Jézus mesekönyvet fognak kezdeni ma reggel, és a teremtés történetet fognak megnézni. Nagyon örülök neki, és a különleges napunk van, a feleségem fogja felolvasni, most kértem tőled, ő mindenes, aki beugrik mindenben. Valaki más fordít nekik?
Én fogok fordítani.
Te is fogsz fordítani, azt is fogod csinálni. Jó. Vannak amerikai vendégek ma reggel. Megkérhetem, hogy álljanak fel az amerikai vendégek. Can our American friends please stand? Yes. Itt vannak a lelkészek. Köszönjük szépen. Peter Stazen és a felesége Sue, és Ryan, nekit mondtam. Féltem, hogy fogom elrontani, és elrontottam. Kyle és Stuart és Beth is itt vannak. Tehát az elmúlt 3,5 nap volt egy lelki gondozó konferenciánk, és a Peter Stazen, a lelkész Virginiából tartott az előadásokat nekünk. Nagyon jó volt, nagyon hálásak vagyunk Istennek. Nagyon jó volt, és 40-en voltunk. Nagyon nagy öröm van a szívemben, hogy együtt tudtunk beszélni ezeket nagyon fontos témákról. Tehát ma reggel a Máté 24-et fogunk megnézni. Máté Evangélium sorozatban vagyunk, már szeptember óta. És ugye tudjátok, hogy emlékeztek, a múlt héten megnéztünk a jaj nektek mondások. Jézusnak volt 8 jaj nektek mondások. És ugye Jézus nagyon keményen beszélt ezek a zsidó papokkal, és elmondta nekik, hogy Isten miért fogja hozni az ő ítéletet fölöttük? Miért fogja elvenni az ő országát tőlük? És el is mondta egyértelműen, hogy miben tévednek? Mi az a súlyos tévedés, amiben ők voltak, vagy vannak? És ezután, nagyon érdekesen, a tanítványok oda léptek Jézus Krisztushoz, és feltettek egy ilyen fura kérdést neki, és ezzel kezdődik a 24. fejezetet. Tehát nézzük meg az első verset, és föltesznek neki egy kérdést. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, oda léptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületét. Tehát akartak beszélni az épületekről. Milyen dolog ez? Én úgy veszem ezt az egészet, hogy ők próbáltak megváltoztani a témát. Ez egy kicsit cikki volt, hogy Jézus már olyan keményen beszélt ezek a papokkal, és akkor ott állnak, és a Jézus, mit gondolsz az épületekről? Tehát mintha próbálnak megváltoztatni a témát, kerülni ezt az egész olyan cikinek tűnik. És Jézus hogyan válaszolt az ő konfliktus kerülés kérdésre? Hát Jézus visszatereli a beszélgetést, és nem váltja meg a témát, hanem visszatereli a beszélgetést az Isten ítéletére a második versben. Ő azonban így szólt hozzájuk, látjátok mindezt, ezek az épületek? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit lenne rombolnának. Amikor ezt a kemény ítéletet Jeruzsálemről hallod, hogy itt minden épület le lesz rombolva. Nem tudom, de hogyan hallod Jézus Krisztusnak a szavát? Hogyan képzeled őt? És könnyű úgy gondolni Jézusról, hogy egy kicsit indulattosan mondta ezt, haraggal mondta ezt. És szeretném kicsit korrigálni, amit mondtam a múlt héten, mert beszéltem ezek a jaj, nektek mondások a múlt héten, és bemutattam Krisztus, aki keményen beszélt hozzájuk, és nem eléggé hangsúlyoztam ott Jézusnak a szeretetét. Az egyik versben Jézus magáról beszélt, emlékeztek a 23. versben. Emlékeztet, mit mondott Jézus Krisztus magáról? Azt mondta, hogy ő úgy szeret, és úgy tekint Jeruzsálemről, mint egy tyúkanyó. Mint egy tyúkanyó, aki szereti és vigyázik a csibékre. Hogy nagyon szereti őket. Emlékeztek a 23. fejezetben Jézus így beszélt magáról. Nem tudom, hogy mikor láttam egy tyúkanyót vigyázni egy csibékre, de azt tudom, hogy láttam, amikor egy kacsa vigyázik az ő kis kacsákra. Nem tudom, hogy pontos neve egy anyuka kacsára, nem biztos a magyar nyelven van egy szép kimondat ennek, de annyira jó látni, amikor egy kacsa és a kis kacsák követik az anyukájukat, és átmennek a sorompon, átmennek az utcán, és ott van a rengeteg kocsi, de az anyuka, vagy az apukája, nem tudom, kiáll és védi ezek a kis kacsákat, és olyan aranyosan mennek az anyukája mellett, és beugrak a vízbe. De annyira jó látni, át tudom képzelni, hogy Jézus így gondolkozik magáról. Hogy Jézus szereti az ő népét. Olyan, mint egy tyúkanyó, aki vigyázik a kis csibékre. És Jézus beszélt erről. És emiatt el tudom képzelni, hogy úgy, amikor Jézus Krisztus megérkezett Jeruzsálemben, Lukács evangéliumban olvasunk erről, amikor Jézus végre megérkezik Jeruzsálemben, és látja, hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, a város, aki megölte a profétákat az évek során. És ott a Lukács evangéliumban ott olvasunk, hogy Jézus sírt. Jézus sírt. Tehát amikor Jézus hozza az ő ítéletét, és ezt elmondja, hogy ő ezt szomorúan mondja. De ha van harag és indulat, az azért van, mert ő szereti őket. Ez az Istennek a szeretet az ő népe iránt. És azért haragszik, azért szomorú, mert Jeruzsálem el fogják pusztítani, és el fogják vinni az Isten népét. Szomorúan mondja ezeket. És azt nekünk ilyen képet kell lenni a fejünkben, amikor Jézus ezek a kemény jaj nektek mondások mondja, vagy hozza az ő ítéletét. És ezek után Jézus elmegy az olajfák hegyére, és leül a tanítványaival, és megkérdezik tőle, hogy ez a Jeruzsálem ítélet, amiről beszélsz, ez mikor fog történni, vagyis mik a jelek a világ végére? Harmadik versben olvassunk ezt. Tehát amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Tehát akarnak tudni most erről az ítéletről, amit Isten fog hozni Jeruzsálem fölött. És annyit mondanék most erről, hogy most fogunk feldolgozni Jézusnak a híres úgynevezett olajfák beszédét. A 24. fejezetében, amikor Jézus Krisztus beszél az utolsó időkre. De ma nem fogom az egészet feldolgozni, ez egy hosszú beszéd, sőt, csak a felét fogom feldolgozni, de azon belül csak a lényegét fogom elmondani azért, mert én prédikáltam Máté 24-ről nemrégen. Okay? Tehát benne van ebben a Máté evangéliumi sorozatban. Tehát ha valaki keresi, amikor beszélek az utolsó időkről, akkor nézzetek meg a Máté 24-et. Tehát azt javasolom, hogy menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk az ő igéjén keresztül, Máté 24-en keresztül imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, Köszönjük, hogy eljöttél a világba. És ahogy Marci beszélt róla, hogy de azért jöttél, hogy feláldozz magadat értünk. Te szeretsz minket. És köszönöm, hogy te soha nem kerültél konfliktusokat. Te egyenesen elmondtad az igazságot. De mindig, mindig szeretetben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ugyanúgy bánsz velünk. És sokszor olyan nehezen bírjuk az igazságot hallani. És sokszor elrohanunk a te szeretetettől. De köszönöm, hogy te soha nem adod fel. Mindig jössz utánunk. Szeretsz minket teljes szívből. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy itt szólj hozzánk. Engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy lássunk a te tervedet az egész világra nézve, a mi saját életünkre nézve. És kérünk, hogy engedj meg, hogy megértsük az olajfáknak a beszédét. Miről szól ez az egész? Kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, és semmi többet nem akarok mondani. Kérlek, ne segíts nekem, hogy értető legyen mindenki számára. Így légy velünk, szólj hozzánk, hogy ez mind a te dicsőségedre szóljon. Krisztus nevében. Amen. Oké. Akkor olvassunk fel az elsőtől a 28. verset, jó?
Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumot már pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a háztetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy, amott, ne higgyétek el. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek, Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a manapok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek.
Oké, köszönöm, Tündi.
Nagyon sokan foglalkoznak ezek az utolsó jelekkel, ugye? Összehasonlítják Jézus tanítását a Dániel proféciával, vagy a Jelenések könyvével, és igyekeznek valamint összeállítani valamint képet, hogy majd milyen lesz a világ végezetén, amikor visszajön Jézus Krisztus. Vannak, akik veszik a bátorságot, és a jelek alapján satszolnak is, hogy mikor jön vissza Jézus Krisztus. De vannak mások, akik a másik extrémben vannak, inkább a félelem miatt kerülik ez az egész témát, mert tudjunk, hogy ahogy Jézus itt leírta, hogy az utolsó napokban keresztények, mi fogunk szenvedni elég sokat, és ez egy félelmetes dolog, ezek a dolgokról olvasni. És vannak, akik azt mondják, hogy én nem akarom erről így olvasni, se beszélni, nem akarom ezzel foglalkozni egyáltalán. De vannak a rajongók, akik keresik minden jelet, és van, akik kerülik az egészet. És pont emiatt nagyon sokan elmennek a lényege mellett. Elmennek a lényege mellett, és nem figyelnek Jézus fő mondani valóról ebben a textusban. Most mi a fő mondani való ennek a textusnak? Mi a fő mondani való? Jézus hogyan szeretne felkészíteni az ő népét az utolsó napokra? Mire hív minket? Mire hív minket? Mivel kellene foglalkoznunk? Jézus mit vár tőlünk, amikor mi közben várjunk őt, hogy ő visszajöjjen? Most mielőtt belemennék ebben a fő mondani valóban, először hagyd mondjam csak egy pár szót röviden a világ vége időzítésére. A Biblia azt tanítja minket, hogy mi már régóta benne vagyunk az utolsó időkben, az utolsó napokban. Mióta vagyunk az utolsó napokban a Biblia szerint? Pünkösd óta. 2000 éve már benne vagyunk az utolsó időkben. Tehát nagyon benne vagyunk az utolsó időkben Jézus Krisztus szerint. A másik dolog, amit szerint csak röviden említeni itt, az, hogy hiszem, hogy közel van Jézusnak a második eljövetele. Hát a keresztények mindig azt gondoltak az egész történelem során, hogy közel van a Jézusnak a második eljövetele. De nekem különleges kuriózom az, hogy a mi életünkben, a mi generáció, csak egy pár év múlva mi fogunk átélni Jézus Krisztus keresztnek a 2000 év fordulója. Nem? Wow! Milyen dolog az? Körülbelül 7 év múlva lesz a 2000 év forduló Jézus Krisztusnak a keresztjének. 7 év múlva, maximum 10. Csodálatos belegondolni. A mi generációnk, mi fogunk ezt átélni a 2000 év forduló. Most nem fogok belemenni, hogy ez miért annyira nagy dolog a Biblia szerint, de én azt gondolom, hogy nagyon közel lehet az ő visszajövetel. A mai napon, hogy mondtam, nem az utolsó jelekről fogok beszélni, és nem a mikor kérdésről szeretnék beszélni, hanem inkább arra szeretnék beszélni, hogy Jézus mire hív minket. Mi a fő feladatunk, hogy készüljünk fel ezek az utolsó napunkra. Tehát menjünk vissza a harmadik verse, jó? Menjünk vissza a harmadik verse, és nézzük meg, hogy Jézus mit mondott a tanítványainak, amikor megkérdezték tőle, hogy mikor fog ez mind megtörténni. Az volt a kérdés, hogy mikor? És Jézus hogyan válaszolt neki? Nagyon meglepő a válasz, amit Jézus Krisztus mondott neki. Olvassunk el 4. és 5. verse. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Az első az, hogy vigyázzatok. Ez az első fő prioritás Jézus Krisztusnak az ő népének, vigyázzatok, mert nagyon sok hamis tanító lesz. Nagyon sokan fognak eltévedni. Tehát Jézus nem beszélt az időpontokról, se a jelekről, hanem vigyázzatok. Ez volt az ő első felszólítás. Vigyázzatok a sok hamis profétáról. A 11. versben is ugyanaz, mondja 11. vers. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Most később is fogunk erről beszélni. Tehát az első dolog, amire Jézus bíztat minket, hogy vigyázzunk, hogy senki ne tévesszen el minket. Tehát a te helyedben, és nem szoktam használni azt a te, hanem a te helyedben én biztos akarnék lenni, hogy ki az, aki hallgatta minden vasárnap, amikor fölmegy a szószék, ki az a fűtő Robi, aki hirdeti az igét nekünk minden vasárnap. A te helyedekben én nagyon biztos akarnék lenni, mert ez a Robi kicsit furcsán beszéli a magyar nyelvet. Töri azt a magyar, ki ez? Hol tanult ez az ember? Jézus mondja, legyetek biztos, vigyázzatok, hogy senki ne téveszen titeket. Lehetséges, hogy én csak az egyik hamis proféta vagyok a sok közül? Ez az első prioritás. Elmondom nektek magamról, hogy nem vagyok pápa rajongó. Nyári táborban 3 órán keresztül vitatkoztam egy katolikus pappal. És hiába kerestem a közös nevező 2 órán keresztül, én kerestem a közös nevező, nagyon nehezen jutottunk oda, sőt, kiderült, hogy sok mindenben nem tudtunk egyetérteni, majd később erről fogok beszélni. Mielőtt elkezdtek a sarokkő gyülekezetet, nem tudom, hogy ezt tudtátok, hogy voltak, aki kihirdették nyilvánosan, hogy én egy tévtanító vagyok. Internetre kitettek, nyilvánosan kihirdették, én egy tévtanító vagyok. És amikor kihirdették ezt, megtaláltam a nevemet, mert olvastam erről, és az én nevem úgy szerepelt Tim Kellernek a nevem mellett, hogy Tim Keller is egy tévtanító, és gondolom, milyen nagy megtiszteltetés, és az én nevem, és a Tim Kellernek egy sorban vannak említve. Mondtam, ezt vállalom. Honnan tudod, hogy nem vagyok egy tévtanító? Biztos vagy, hogy engem akartok hallani vasárnaponként? Jézus segített minket, mert azt mondta, hogy lesznek áruló jelek, amivel lehet felismerni egy hamis proféta. Nézzük meg. 23-tól a 25. vers beszél erről Jézus. Annyira fontos neki. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, ime, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyetek el, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd. Nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Nagy jeleket és nagy csodákat fognak tenni, és ezzel megtévesztik az embereket. Hasonlít, amit Jézus mondott, már láttunk a Máté 7-ben. Többször mondja ezt Jézus Krisztus, óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Sokan mondják majd nekem azon a napon, sokan, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben üztünk-e ördököket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosz tevőket. Hú, ezek nagyon, nagyon nehéz és nagyon kemény szavakat. Megjózanító. Jézus kihez beszél itt? Világszerte most van egy hatalmas nagy mozgalom, ami képviseli a kereszténységet, és azt hirdetik, hogy Isten ma is jeleket és csodákat művel úgy, mint az Apcsalkönyvben. Bizony, nagyon nagy mozgalom. És sokszor ugyanazok a tanítók, akik képviselik ezek a csodákat, olyan evangéliumról beszélnek, vagy olyan evangéliumot hirdetik, hogy az az Isten akarata, hogy te boldog legyél, és gazdag legyél. Az Isten áldása az életedben azt jelenti, hogy egészséges leszel, és nem fogsz szenvedni. A tanítás lényege az, hogy valósítsd meg magadat. És ez egy egész mozgalom, amit átjárja az egész világot, és nagyon sokan ebben hisznek. Az angol nyelven a health and wealth gospel. És hozzá kell tenni az üzenet, az, hogy és ha elég nagy a hited, akkor sikerülni fog. Csak hinni kell, és Isten képes csodákat művelni. Ha elég nagy a hited, egészséges leszel, és gazdag leszel. Nem régen az evangéliumi keresztények Amerikában csinálták egy dokumentfilmet, amit meg lehet rendelni, meg lehet nézni az Amazon Prime-on, és végig mennek ezek a tanítókon, akik hirdetik ezt a másféle evangéliumot. Marci, aki a frontember, ő nem régen látta, és neki nagyon tetszett, én is láttam, és nagyon-nagyon jó, remélem, hogy lefordítják magyar nyelven. De az a szégyen, Dávid, menjél a szöveg végén, és megtalálod azt a szlájdot, ahol megmutatom ezt a... És az a szomorú ennek a hamis evangéliumnak, hogy ez Amerikából származik. Amerikából származik, az én otthonomból származik. És sokan viszik ezt az amerikai evangéliumot világszerte, és ezt hirdetik másoknak. És van egy második része ennek a dokumentfilmnek, amit evangéliumi teológusok feldolgozták, mert van egy másik nagyon nagy tévtanítás, ami járja az egész világot, és eltorzítja az evangéliumot, de majd a végén fogok erről beszélni kicsit később. Hogy mondjam azt, aki újak vagytok itt ma reggel, nem szoktam senki jelen beszélni vasárnap reggel, biztos, hogy kicsit sokkoló vagy meglepő többeknek, de igyekszem beszélni, ami a textusban van. És Jézus, ez az ő első felszólítás, hogy erre vigyázunk. A sok tévtanítás miatt sokan fognak majd gyűlölni a keresztényeket. Utálni fogják a hamisított verziót, és üldözni fogják a keresztényeket. A 9. versben olvassunk erről a hozzáállásról. 9. verset nézzük meg. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Tehát lesznek rengetegen, akik kipróbálják ezt a hamis kereszténységet, és mivel nem fog működni nekik egy idő után, elhagyják a hitét. Bocsánat. Az már a 10. vers, ez a következő vers. Tehát ezek az emberek fogják utálni a keresztények, kipróbálják, nem működik, és a 10. versben akkor sokan eltántorodnak, elbotlanak, úgy is lehet mondani, hogy elhagyják. Elárulják és meggyűlölik egymást. Valaki eltántorodik a kereszténységről, elhagyja a kereszténységét. Azt gondolta, hogy ha eléggé pozitívan gondolkodok, akkor én egészséges leszek. Isten engem meg fog állni, gazdag leszek. De hittek, és nem jött be nekik. Kipróbáltak, és nem jött be. Ez Isten nem válaszolt az ő imádságokra. Nem gyógyultak meg. Pedig a lelkész azt mondja, hogy csak hinni kell benne, és akkor meg fogok gyógyulni. És pontosan ez az, amit látok a mai interneten. Rengetegen utálják a kereszténységet, és rengetegen írnak arra, hogy elhagyták a hitét. Csalódták a kereszténységben. Az internet tele van ilyen hírekkel. A sok gyűlölködés miatt hidegé válik az embernek a szívüket. 12. versben olvassunk ezt. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokokban meghidegül a szeretet. Tehát Jézus ilyen képet fest az utolsó időkre. Elhagyják a hitet nagyon sokan, sokan gyűlölik a kereszténység, alig van szeretet, harcol, mindenki harcol egymásban. Tehát amikor közben úgy tűnik, hogy ez a világ káoszban fúlat, szétesett, ahogy énekes, minden szétomlik, a sátán birodalom növekszik, rengetegen gyűlölik a kereszténységet. Mi történik közben? Mi történik Jézus igazi követőivel? Ők mit csinálnak? Ők mivel foglalkoznak? Nézzük meg végre a 13. és a 14. vers. 13. 14. vers. De akik mindvégig kitart, az üdvözöl. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon bizonyossággal minden népnek. És akkor jön el a vég. Akkor jön el a vég. Az Isten népe végig kitartóan hirdetik az evangéliumot világszerte. És Jézusnak a szerény kis csipet csapat világszerte viszik az evangéliumot, és sok szeretettel elmondják másoknak. És nagyon érdekes, ugye, hogy Jézus nem beszél arról, hogy viszik az igazi evangéliumot jelekkel és csodákkal. Nem beszél jelekkel és csodákról egyáltalán. Lesznek csodák, de nem, hogy a világ gondolkozik. Az Isten mindig meg fogja segíteni az ő népét, és az Isten népe át fogják élni a legnagyobb csodát, amikor valaki megtér, ugye? Amikor valaki felismeri az evangéliumot, amikor a Szentlélek jön, és valakinek a szíve újjászületik, valaki keresztényé válik. Ez a legnagyobb öröm, ez a legnagyobb csoda a világban, amikor valaki keresztényé válik. És erről van szó. A keresztények ezt a csodát fognak átélni. És mit mond? Amikor ez az evangélium terjed világszerte, mindenhol kihirdetik, Jézus azt mondja, akkor lesz vége a világnak. Akkor befejeződik a történelem. Tehát az első jel az volt, hogy óvakodjunk a hamis evangéliumtól, és az utolsó jel az, hogy az evangélium terjedni fog világszerte. És amikor mindenki elhitte kiválasztottak, mindenki elhitte, amit az Isten tervében van, akkor lesz itt a vége. Tehát Jézus a misszióra hív minket. És azért létezünk, mint gyülekezet, hogy terjedjen az evangélium. Azért mondjuk, hogy a mi gyülekezet olyan, mint egy missziós központ. Mi egy missziós központ vagyunk, és nem csak egy jó közösség, vagy csak egy jó klub. Annyira jó együtt lenni, annyira jó beszélni, kis csoportokban lenni, vagy az Isten tisztelet lenni, és csak beszélni, annyira jó. De Jézus nem hívott minket csak közösségre, vagy hogy csak egy klub legyünk. Ez egy missziós központ, és szoktunk erről beszélni. Mi a helyzet most világszerte? Az evangélium terjed világszerte? Igen. Igen, nagyon. Terjed, mint a tűz. Ez sokszor emlékezhet engem, amikor látom a híreket, és beszélnek erdő tűzekről, ami felemészti hány hatalmas nagy területeket világszerte, Ausztráliában, ide-oda, mert a tűz olyan gyorsan terjed. És az evangélium most terjed világszerte, mint a tűz. Ázsiában terjed. Dél-Amerikában. Afrikában rengetegen térnek meg, a muszlimok között is rengetegen térnek meg, ez amit mi látjuk. És biztosan mindenkit, hogy gyertek el október 16-án, mert megszerveztünk egy missziós napot. A mi gyülekezetünk, fogadunk a Pioneers missziós szervezet, ez a Jason és a Terrenek a missziós szervezete, és itt ebben a teremben lesz egy missziós napunk, október 16-án. Máté és én fogunk erről beszélni ezen a napon. És beszélünk a misszióról. Küldjük a fiatalokat a misszióra világszerte. Mi történik világszerte most a misszióban? És Európa? És Magyarország? Milyen helyzet velünk? Milyen helyzet nálunk? Terjed az evangélium? Terjed, de nagyon lassan terjed, nagyon lassan. Vannak életjelek, de nem túl jó a helyzet. Hogy megértsük a magyarországi helyzetet, szeretném összehasonlítani Magyarországot Amerikában. Mi történt Amerikában? Régebben. Amerika régebben nagyon jó állapotban volt, most Amerika nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, nagyon, és lehet imádkozni Amerikáért. A polgárháború után, 1860-as években, következő 50 évi, az első világháború előtt, 1906-ig, a protestánsok kezdtek plantálni gyülekezetet. Rengeteg gyülekezetet plantáltak. Akkor élt Spurgeon. Azt mondják, hogy az volt egy kicsit a csúcspont a kereszténység a történelemben. Mindenhol vitték az evangéliumot, főleg ezek brit misszionárisok voltak, és vitték az evangéliumot világszerte, és a kereszténység nagyon erős volt a bizonyos országokban. És Amerikában akkor csináltak egy hivatalos felmérés 1906-ban, és minden 430 embernek volt egy gyülekezet. Tehát 430 embernek jutott egy gyülekezet. Ha csinálnak a matematikát Magyarországon, nem tudom, hogy valaki ennyire gyorsan tud gondolkozni, ha 10 millióan vagyunk, és minden 430 embernek jut egy gyülekezet, akkor 10 millió osztva 430 az mennyi? Matematikusok... 23.250. 23.000 gyülekezet lenne most Magyarországon. Körülbelül egy tizede van Magyarországon most. Egy tizede. Amikor ezt hallod, akkor milyen érzés van benned, amikor ezt hallod? Ne hasonlíts minket össze Amerikával! Remélem, hogy nem. És remélem, hogy nem azt mondod, hát ez van. Hát ez van. Vagy remélem, hogy nem azt mondod, hát ez Istenen múlik, ez nem rajtuk múlik. Remélem, hogy amikor azt hallod, akkor ketté szakad a szíved. Mert szereted a magyar testvéredet, és szeretnéd őt látni a mennyországban. Hogy ketté szakad a szíved, tudván, hogy a legtöbb magyar ember nagyon rossz úton van. Szenved Jézus Krisztus nélkül. Nincs élete. Nincs reménye. A legtöbb magyar ember ebben él, és ebben van. Még nem kapott új szívet. Akkor mit csináljunk? Mit lehet csinálni? Mi a helyes válasz ennek a kérdésnek? Akkor plantáljunk még egy gyülekezetet, vagy kettőt, vagy hármat. Igen, igen. De mielőtt bármit plantálnánk, Isten hív minket, hogy imádkozunk. Ez a legfontosabb. A történelemben, amikor visszamenjünk, hogy mikor voltak ébredések, és amikor ott voltak a keresztényes jegyzeteltek, mi történik itt, mindig ott volt az imádság, ami megelőzte az ébredést. Mindig, kivétel nélkül. Isten hív minket, hogy fogjunk össze, ketten-hárman ott vannak, én ott leszek, mondja Jézus. És Jézus azt mondja, én képes vagyok, kész vagyok hegyeket mozdítani. Hiszünk ebben? Hiszünk ebben, hogy az imádságnak van ereje, mert ez Isten meghallgatja az ő népének az imádságot. És azért hirdetjük minden vasárnap is, most is fogunk hirdetni az ima láncot. Kapcsolódjunk be, írjunk be a nevünket, hogy imádkozzunk Magyarországért, ébredésért. És bízunk abban, hogy Isten kész van hegyeket mozítani, és megváltoztani a magyar társadalmat. Ő ezt meg tudja csinálni, hogy imádkozunk. Dávid, légy szíves, menjél vissza, van még egy plakát a grafika mellett, amit most van. Beszéltem, szóval tegnap előtt a Kyle-lal, akit az előbb hívtam, Ryan, miért, de a Kyle-lal beszéltem, és az ő gyülekezetükben azt mondja, ők ezt csinálják. Tudjátok, hogy a cowboyok régebben, a sheriffek, amikor kerestek valakit, aki egy bűncselekmény, egy bankot rablott, vagy valamit csinált, ugye, mindig kitettek ezek a plakátok a kis falvakban, hogy ezek az embereket keressünk. Nem is tudom, hogy hogy lenne ezt lefordítani magyarra. Most wanted. A legkeresettebb, vagy a top 10 legkeresettebb embereket, amit a rendőrök keresik. És a Kyle azt mondja az ő gyülekezetükben, az, hogy mindenkinek van egy top 10 most wanted lista. Hogy ki az, aki a te életedben azt mondja, I want him, akarom, hogy ő keresztény legyen. Imádkozok érte. És a gyülekezetben mindenkinek van egy top 10, top 10 lista. Csináljuk ezt, imádkozunk, kérjünk az Istentől, kérjünk konkrét emberekért. Uram, kérem, hogy az unoka testvérem, kérem, hogy a testvérem ott legyen velünk a mennyországban, hadd térjen meg. Pár hét ezelőtt feltettem egy csomó kérdést, esetleg emlékeztek, amikor a válaszok is-isek voltak. És akkor egy nagyon fontos kérdés nem jutott az eszembe akkor. Elfejtettem. Azt kérdezni, hogy miért is imádkozunk? Amikor imádkozunk, Isten felhasználja az imádságunkat, hogy megváltoztassa a világot, vagy hogy megváltoztasson minket. Tehát az imádság megváltoztat engem, vagy az imádság megváltoztatja a világot. És sokan azt gondolják, hát az imádság az csak engem megváltoztat. Helyes ez a választ? Hát helyes, hogy az imádság minket megváltoztat, de ez egy is-is. Ez is azt a méltóságot adott nekünk, hogy a te imádságon keresztül megváltoztatjuk az egész világot. Isten ezt ránk, nekünk adta ezt a megtiszteltetést, hogy mi imádságban kérhetünk Istentől, hogy mozgass meg a hegyeket, és ő meghallgat minket. Isten készen van ébredést hozni, hogy kitörjön az ébredést. Utolsó kérdés. Akkor végül is mi az az evangélium, amit fognak hirdetni világszerte, mielőtt Jézus Krisztus visszajön? Mi az az igazi evangélium? Nem véletlenül, hogy a legnagyobb tévtanítás a mai világban, és ha visszamennék, ez az American Gospel, ez a második sorozat, a második, amit csináltak belőle, hogy most a világban terjed egy másik evangélium, ahol kiveszik Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatot. Mert vannak keresztények, akik szégyellik azt a gondolatot, hogy Isten, mint atya, megkínozta a saját fiát. Ez borzasztó, milyen szégyenteljes, hogy egy apa megkínozza a saját fiát. És szégyellik az evangéliumot, szégyellik Jézus Krisztus vérét. És mit csinálnak? Áttorzítják az evangéliumot csak egy kicsit, máshova teszik a hangsúlyt, és ennek a hamis evangéliumnak a hangsúly az, hogy Jézus Krisztus nem halt meg, hogy kiengesztelje az Istent. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy megváltson minket a sátán rabszolgaságából. Az evangélium számunkra, hogy mindannyiunk rabok voltunk sátánnak. És Jézus Krisztus eljött és kifizette sátánt, hogy elengedjen minket, hogy mi szabadok legyünk. És ez lett az ő evangéliumok. És most Istennek a célja velünk az, hogy boldogok legyünk. mert szabadok vagyunk most már. És ez az evangélium, és ez a videó erről beszél, hogy nagyon sokan ezt hirdetik, és nagyon sokan ebben hisznek. Akkor mi az evangélium? Mi az evangélium? És ezzel befejezünk. Nyári táborban, tudjátok, amikor voltunk a Vajtán, hogy tudjátok, hogy az egyik estén vitatkoztam egy katolikus pappal 3 órán keresztül. És én arra voltam kíváncsi legfőképpen, hogy ugyanabban az evangéliumban hiszünk. És 2 órán keresztül kerestem a közös nevező, és kértem, hogy most ne beszéljünk Máriáról, ne beszéljünk Péterről, hogy az egyház Péterről van felépítve, vagy az eukarisztiáról ne beszéljünk, hanem beszéljünk az evangéliumról. És ő egyetértett velem, és azt mondta, jó, beszéljünk erre az evangéliumról. És ő elmondta, hogy ő látja az evangéliumot, és mondta neki, ne próbáljunk egymást megtéríteni. Csak mondd el, de miben hiszel, és akkor én elmondom, hogy én miben hiszek, és akkor elmondjuk, hogy egyetértünk, vagy nem. És nagyon jó volt, nagyon jó volt, nagyon dinamikus volt az a beszélgetés most éppen. Na, szóval nagyon örültem ennek a beszélgetésnek. És amikor azon estén beszéltük, akkor elmondtam az evangéliumot neki. És azt mondtam neki, hogy az apostol Pál, amikor ő beszél az evangéliumról, nagyon-nagyon egyértelmű az összes könyvében, hogy Pál, ugye az ő zsidó háttérből vitte az evangéliumot a pogányoknak és a zsidóknak, a vallásos embereknek. És amikor ő hirdette az evangéliumot nekik, majdnem minden sor arról szól, hogy Jézus Krisztus az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten értünk, és miattunk, és helyettünk. Tehát Isten kegyelemből adta az ő fiát. És aki hisz az ő fiában, az üdvözül. Hitáltal. És ez az evangélium, ami Pál hirdetett mindenhol, ami le van írva az új szövetségben. Hitből van üdvösségünket, kegyelemből, Jézus Krisztus vérében. És nem a mi cselekedeteken múlik. Nem a vallásos cselekedeten múlik, hanem csak hit által múlik. A hitünkön múlik. És amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, a Biblia azt mondja, a bűneid, az összes bűneid meg vannak bocsájtva. Okay? 2. Krisztus miatt most Isten igaznak tekint téged. Igaznak nyilvánítja azt az embert, aki hisz Jézus Krisztusban, és nem bízik az ő saját cselekedetében. Tehát meg vagyunk bocsájtva a bűneinktől, és igazak is vagyunk. A 3. dolog, ami Pál nagyon sokszor beszél, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az ő státusz megváltozik. Ő Isten gyermeké válik. Keresztény lenni azt jelenti, hogy az én is Isten gyermeke vagyok, és Isten lett az én atyám, új identitásom van. Wow, milyen nagy dolog ez. 4. Szabad vagyok. Megszabadultam Sátán rabszolgaságából. Sátának el kellett engedni minket. Ez egy valóságos, sötét állapot, ami a világban van Jézus Krisztus nélkül, aki nincsen Krisztusban. De aki Krisztusban van, a Biblia azt mondja, szabad vagy. Szabad vagy. És mi az 5. Az, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az újjászületik. Új szívet kap. A Szentlélek beköltözik a szívedben, és új ember vagy. Új vágyaid vannak. Feltámadtál új életre Jézus Krisztussal. Ez az evangélium, amit az egész új szövetség beszél. De van egy könyv az új szövetségben, a Jakab levele, ami másképpen közelíti a dologhoz. Mert Jakab írta az ő levelét keresztényeknek, aki már ismerik az evangéliumot. Ők már hittek, vagy hisztek az evangéliumban. Mi volt a baj a Jakab levelében? Ezek a keresztények az életükben nem volt semmi gyümölcs, nem volt jó cselekedet. És Jakab erre hívja a figyelmüket. És mit mondod neki, amikor nem látta a jó cselekedet az ő életükben? Felhívta őket, tessék cselekedni. Mit mond Jákob? Nem. Azt mondja, azért nincs cselekedet, azért nincs gyümölcs az életetekben, mert nincsen hitetek. Mert ha lenne igazi hitetek, akkor lenne gyümölcs az életetekben. Ez az evangélium Jakab szerint. Az igazi hit mindig megnyilvánul cselekedetekben és gyümölcsben. Ha nincs, probléma van, ami hitünkkel. Azért a keresztény nem tudja elveszíteni az ő hitét. Azért a keresztény nem tudja elhagyni, eltántorodni. Mert az igazi keresztény újjá van születve. Tehát az igazi evangélium, mi kerülünk a két véglet, a két extrém, a két hamis evangélium. Mi a két hamis evangélium? Hit plusz cselekedet üdvözülsz. Nem, ez törvényeskedés. Hit plusz semmi a kereszténység, nem ez a szabadosság. És mindig megy a világban ez a két hamis evangélium. És Jézus a vigyáz, óvakodjatok a törvényeskedéstől, és óvakodjatok a szabadosságtól. Az igazi evangélium az, hogy hit által üdvözölünk Jézus Krisztus engesztelő áldozatban. Újjászületünk, és Jézus Krisztus megváltoztatja az életünket. És ez látszani fog. Nem csak hív minket egy szent életre, betölt a kezünk a szent lélekkel, és lesz gyümölcs az életünkben. Remélem, hogy mindenki, aki itt van, ismeri ezt az evangéliumot, mert ez, amit én igyekszem minden vasárnap hirdetni nektek. Óvakodjatok, vigyázzatok! Remélem, hogy mindannyiunk hiszünk ebben az evangéliumban. Ha van valaki, aki még nincs ott, vagy nem értette ezt a szabadosság törvényeskedés, nagyon-nagyon szívesen beszélnék veled. Most az Isten tisztelet után, vagy keresitek meg Lajost, vagy a Máté, vagy nem tudom, hogy Kálmán itt van marad, de valamelyik presbitér, vagy igazából bárkit itt a gyülekezetben. Forduljatok valakihez, és beszélgessél erről. Mert az a mi szívünknek a vágya, mint egy missziós központ, hogy minél több magyar ember elhiggye ezt az evangéliumot. Erről lesz szó. Erre megy ki az egész történelem. Hogy amikor mindenki elhiszi ezt az evangélium, akit az Isten tervezte, akkor vége lesz a történelemnek. Imádkozunk. Imádkozunk, és menjünk az Úr elé, és köszönjük meg az ő evangéliumát. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy de mindig merted kimondani az igazságot, és bevallom, hogy nekem ez nem volt könnyű ezeket elmondani mai napon. Nem könnyű kiállni, és valaminek nemet mondani. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy ez nem az én dolgom. Ezzel törődni az én dolgom, azt hirdetni, amit te kértél tőlem. És köszönjük, hogy már leírtad 2000 év ezelőtt, hogy mi lesz a világ végén. És megígérted, hogy nagyon sokan fognak hinni az evangéliumban. Világ szerte, minden nyelv, minden nép, minden típus ember ott lesz a mennyországban. Minden országból lesznek emberek, akik hisznek benned, akit te megváltottál. És Úr Jézus Krisztus, te látod a mi szívünknek a legmélyebb vágya, hogy minél több magyar ember legyen ott a mennyben. Hogy minél több magyar ember találkozzon veled ma is, most is. Megismerjen téged, tudjon örvendezni a te evangéliumodban. Úr Jézus, könyörölj rajtok, mint egy kicsi missziós központ ebben a kávézóban, a Budapest szívében. Nagyon kérlek, hogy engedj, hogy minél több ember jöjjen a gyülekezetbe, hogy minél több ember tudjon befogadni téged, és tudjon hinni benned, tudjon megnyugodni a te evangéliumodban. Könyörölj rajtunk, könyörölj a te népeded, hogy elinduljon egy olyan ima lánc, egy olyan ima mozgalom, és hogy lássunk ennek a gyümölcsét, hogy itt Magyarországon legyen ébredés, ahol nem volt ébredés már több generáción keresztül. Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy a mi generáció, hogy lássunk a 2000 évforduló a golgotai keresztek, és itt Magyarországon tudunk ünnepelni tömegekkel, aki rajongnak a keresztért, és tele vannak boldogsággal és örömmel, mert megszabadultak a rabszolgasságból, a bűnéktől. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk, mozgasd meg a hegyeket a te nagy nevedért, a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.